Ő szól az igény keresztül. Hallhattuk tegnap is, hogy a mi hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Olyan csodálatos, amikor az emberi szón keresztül, az írott vagy a hangzó szavakon keresztül az Úr, az élő Úr szólítása elérheti a szívünket. Aki még nem ismeri ezt a csodát, annak is azt kívánjuk, hogy élje át. Jó nekünk itt lenni. Eszembe jut az is, 2004-ben láttam először ezt a termet, akkor még külön-külön kis közösségekben zajlottak az Allianz imaheti alkalmak. És amikor Jónás Miklós testvérünk fölhozott ide, és láthattam ezt a termet, egy fohász fogadott meg a szívemben. Uram, bárcsak egymásra találnám te hívő népem, és együtt lehetnénk itt majd. Isten meghallgatta ezt a fohász. Nem csak az én fohászom volt ez, másoknak is szívére helyezte. Jó itt lenni. Jó arra várni, hogy az Úr cselekedjen meg. Hadd olvassak föl néhány verset a 40. Zsoltár elejéből. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta a kiáltásom, és kivont engem a pusztulás gödrétől, a sáros fertőtől, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteim, és új éneket adott szájára, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrba. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kerülékekről, és a hazugságra vetemedett fekhez. Sokat cselekedt érte, Uram Istenem, a te csodáinkkal és terveinkkel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzá. Hirdetném és elbeszélném, de többet sem, hogy elszámlálhatnám. Íme ezek a Zsoltár versek, milyen csodálatosan kifejezik, mit jelent az a megszabadítás, amiről hallhattunk és hallhatunk a beszélni. Bárcsak közöttünk mindenki tudnálna saját vallomása, hálaadás és bizonságtétel érten mondani ezeket. Igen, velem is ez történt. Igen, nálam is ez történt. És történjék még azokkal, akikkel nem történt volna meg. Ezért imádkozzunk most. Isten, aki szent vagy, örökké van, igaz bíró, és haragodat nyilatkoztatok ki a mennyből az emberek minden istentelenség és hamisága fölött. Íme te nekünk, bűnös elveszett embereknek, nagy szabadítást készítettél, fiad halál és feltámadás által. És Jézus Krisztus nevében, hogy ráfigyelünk, gyűjtöttél össze ezen az estén is bennünket. Hadd figyelünk hát mind igazán, ami megváltóunkra, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Félelmetes a te szentséged, de csodálatos a te szereteted. Könyörgünk azokért, akik még nem ismerik, hogy megismerjük. Félelmen keresztül a bizalmat. Félve, megettelve a te szent ítélő fenséged előtt. Csak így lehet megtalálni azt a kegyelmet, amely ott az Úr Jézus keresztjén elkészített. Köszönjük ezt a nagy szabadítást, hogy bűnnek, halálnak, sátának hatalmából kiszabadítani Urunk Jézus Krisztus, és vele az élő Úrral lehet élni új életben. Elkezdődő örök élete, és az beteljesedik majd örök szeretetedre. Kérünk, áld meg igédet, testvérünk ajkán, akik közénk rendeltél, hadd hirdethesse most is szent lelked erejével mindazt, amit te készítesz el nekünk nagy szeretetedbe. Vondd a szívünket magadhoz. ige szolgálatra készülve, azt az éneket énekeljük, nem láttak bár a törzsben.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket negyedik esténken is. Most el kellene mindent mondani, ami eddig elmaradt, de hadd kezdjem azzal az ígérettel, hogy jobban figyelem, hogy a másodperc mutató hol jár, meg a perc mutató azok kedvéért is, akiknek nehezebb talán otthonról indulnak, itt vannak. Hosszú az alkalom, de hallgassuk Isten igéjét, mert mi másból élhetnénk igazán. Olvasom Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele második részéből a 20. verset. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Egy rádió riportban hallottam, hogy a riporter kérdezgetett egy teológiai tanárt, nem egyházi adás volt, világi, és azt kérdezte tőle, hogy mondja már meg, honnan veszik, hogy a Biblia Istentől ihletett könyv. Teológiai tanárnak volt humorérzéke, és azt felelte, hogy két forrásból az egyik. hogy benne van a Bibliában. Hogy a teljes írás Istentől ihletett, hát elneveti magát a riporter, és azt mondja, hogy na már ne haragudjon, uram, hát akármelyik könyvbe ezt be lehet írni, és akkor az már érvényes. És akkor azt válaszolta a professzor úr, hogy vártam ezt a kérdést. És körülbelül erre számítottam, erre a reagálásra. De van egy másik válaszom is, mégpedig az, hogy évezredek alatt milliók és milliók életében mutatkozott meg, hogy amit a Biblia ír, az igaz. Testvéreim, ma is sokan vagyunk, akik valljuk itt ebben a teremben is, hogy nem elhitettek bennünket, hanem Isten igéje igaz, és amit a nagy szabadításról tanít nekünk, az valóság. Volt valaki, ki nagyon keményen ellene állt, és azt mondta, hogy nem igaz. Ilyen nincs. Tűrhetetlen, tarthatatlan. Egyszer érdekes, hogy mégis ő volt, aki megszólalt, és azt mondta, hogy igaz beszéd ez. És teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Meglepő, hogy ez az ember szólt, de ez az ember írta Isten szent lelke által a most felolvasott bibliai mondatot is. Pál apostol, tudjuk, akik ismerik a Bibliát. Olyan kedves volt nekem, amikor valaki olyan egyszerűen mondta, hogy a Biblia első és második oldala arról szól, hogy Isten hogy tervezte el ezt a mindenséget benne az ember életét. Ahogy az első képet itt végigvettük. A harmadik oldal az arról szól, hogy hogy tettünk tönkre mindent, hogy bukott el az ember arról a nagy robbanásról, ami kivitt bennünket a helyünkről, mint azt a debreceni hadifoglyot, ugye, akik itt voltak, emlékeznek, hogy egy más állapotba került, és más életet is élt onnan kezdve. Az összes többi pedig arról a hatalmas szabadításról beszél, amit Isten azért cselekedett, hogy bennünket visszavigyen a helyünkre. És eljutottunk Jézus keresztjéig. Nincs nagyobb üzenet, kikerülhetetlen. Ugyan azt mondja Pál apostol, azt írja a korintusiaknak, hogy a keresztről való beszéd zsidóknak botránkozás, görögöknek bolondság, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. És ott ezt a dünamis szót használja. Zsidóknak botránkozás volt, azaz az akkori egyházias népnek, az Isten népének, mégpedig azért volt botránkozás, mert odáig jutottak, pedig Isten nagyon világosan beszélt a proféták által, a maguk gondolataiban, hogy jön majd a nagy, dicső messiás, aki mindent csodálatosan újjátesz itt a földön. És megjön Jézus. És ki lehet végezni egy bitófán? Hát föl voltak háborodva. Sault, Pál apostolt, a korábbi életében ez őrjítette, ezért volt, hogy öldökléstől lihegve ment. Hát hogy lehet már ekkora botrányt mondani, hogy azt a szemétdombon kivégzett, álmodozó profétát, akárki is volt, a messiásnak mondja. Testvéreim, az egyházias vallásos ember, az ugyanúgy van, mint ott a zsidók. Mit kell Jézusról beszélni? Annyit. Volt olyan évfolyamtársam, aki a gyülekezetébe kikerülve, hamarosan megkapta, hogy nagy tiszteletű úr, magának az Isten nem elég. Miért kell mindig Jézusról beszélni? És akkor azt mondta, hogy hát ott a Bibliában. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Érdekes, hogy ezt úgy látszik, addig nem olvasták ott abban a gyülekezetben, vagy nem figyeltek rá. Aztán a görögnek bolondság, a Jézus keresztje üzenete. Hát amikor megérkezett Pál apostol Aténbe, és az Areopágoszon, ahol mindenféle filozófiai ötletet szívesen fogadtak, na valami újdonság jöjjön már, megengedik neki, hogy szóljon. És ő elkezd Jézusról beszélni, elkezd arról, hogy az Isten a fiát ideadta értünk, és Jézus haláláról, feltámadásáról azt mondják, hogy hát álljon már meg a menet, hát keverjétek már ennen ezt az embert. Hát hogy ilyen bolondságot, hogy az Isten a fiát adja, hát az Isten majd végigvág rajtunk, az ő istenei, de ki találhatott ki ilyen őrültséget? Majd még meghallgatunk, ki ez a csácsogó? És Pál apostolt egyszer s mindenkorra elküldték onnan. Ma is a világ nagy okosai filozofálnak, okoskodnak, nagy elméleteket kitalálnak, de valahogy Jézus nem fér be. Bolondság. Miket mondanak? S mit mond Pál apostol? Nekünk, kik megtartatunk Istennek ereje. Miért? Mert két hatalmas dolgot végzett el. Az Isten Jézus Krisztus keresztje által, amit senki és semmi el nem végezhet ezen a világon. Az egyik, hogy a bűneink, mint egy sithegy, ha szabad ezt így mondani, elválasztanak bennünket Istentől. És nem tudunk mit tenni velük. Vezekelünk, vagy térden csúszunk, mint az Indus megy a Gangesig, egyszer egy életbe 100 kilométer térden csúszva. Mit csinálunk? Mivel rendezzük a kérdést? Ez csak napról napra nő, ahogy láttuk az Eszti néninél is, hogy egyszer csak rádöbbent, hogy igaza van a tiszteletes úr. Pedig akkor én még nem mondtam, hogy és még a 97 000 bűnön kívül mennyi Eszti néni. Mert azért nem úgy van, hogy a 3-as átlag marad. Ezt a sithegyet nem lehet másként eltávolítani, csak úgy, hogyha valaki átveszi a fedezetet. Mi minuszt hozunk minden bűnünkkel ebbe a világba. És ezt a mínuszt, mint a ránk szakadt bányát, Isten Jézus Krisztus által támfázta ki, tartja fölöttünk az eget, hogy ránk ne rodjon. Puta beszéd, de töredékesen mondom így. Valakinek ki kellett egyenlítenie. Amikor azt olvassuk a korintusi második levélben, hogy Isten megbékéltette magával e világot. Krisztusért járunk követségbe, béküljetek meg az Istenre, kérünk, béküljetek meg az Istennel. Akkor arról beszél Pál apostol, az az eredeti szó, az a katallagia a görögben nem csak annyi, hogy megbékéltette, kiegyenlítette a nagy adósságot. Azon a kereszten mindnyájunk milliós és milliós adósságát kifizette az Isten fia. Helyreállt a számla. És én tovább mehetek úgy a kereszt alól, ha beváltom ennek az ajándékát, mintha soha semmi bűn nem követtem volna el. Ez az egyik mérhetetlen nagy ajándék. Múltamra és jövőmre minden bűnöm adósságát Jézus 2000 évvel ezelőtt, amikor elkiáltotta a szót, hogy elvégeztetett, és kilehelte lelkét, kifizette. De ez csak az egyik fele. Hát ha a fa alól a férges gyümölcsöt eltakarítjuk, mi lesz jövőre? Ha a fa nem változik, ugyanolyat fog teremni újra. És jön a második fele a nagy szabadításnak, hogy Jézus, ami természetünkkel is, a javíthatatlan természetünkkel is elbánt, de nem úgy, hogy most már én ezután, mint egy angyal repkedek, hanem azt a megoldást hozta, hogy kimondhatom. Nem kívánok együtt élni az én javíthatatlan természetemmel, elválok tőle. Igen, de akkor egy másik természettel, az övével állok össze. Uram, én átpártolok hozzád. És az én javíthatatlan természetemmel igaz, hogy társbérletben kell élnem, mint halálig, de neki a halál van a helye, a számomra meghalt. Pál mit mond? Krisztussal együtt megfeszítettem. Hát ott se volt a keresztnél. Miket beszél ez az ember? De megtudta, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, megszerezte a lehetőségét, hogy én hittel oda küldjem az én javíthatatlan ó emberemet, természetemet, ott a helye a kereszte. Halálban a helye. S folytatja az apostol, élek pedig többé nem én. Nem arról van szó, hogy nem ő élt, itt az én, az az ó ember, a javíthatatlan természet. Élek többé nem a régi természetem szövetségében, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, ki szeretett engem és önmagát adta érte. Testvéreim, nincs a világon semmi más út, amelyik elbánna a mi javíthatatlan természetünket. Nem lehet megjavítani. Ne azon rágódj, testvérem, hogy én még mindig ilyen vagyok. Olyan maradsz, mint halálig. És én is. De sokszor elfelejtem, hogy nem a természetemmel kellene harcolnom, hanem Jézussal töltekezni. Hát erősebb törvény uralkodik rajtam. A bűn és a halál törvénye alatt vagyunk. Megszületik a pici gyermek már, a halál törvénye alatt van. Minden nap. Ez a törvény érvényesül mindnyájunk életében. Engem, ahogy haladnak előre az éveim, egyre többet foglalkoztat. Hogyha látok ilyen 30-as években, meg máskor készült film, felvételeket, azonnal az jut eszembe, hogy egy sincs már itt az életben, azok közül, az idősek közül, akiket én azon a filmen láttam. Mint az óriás kerék, ugye, ott vagyunk a halál törvénye alatt, megyünk szépen előre. Azt mondtam, mikor fiatal, 47-es születésű vagyok, soha az életben nem jön el 2000, és akkor leszek 53 éves. Hát eljött 2010 is. És el fog jönni 20, ha az Úr Jézus előbb vissza nem jön, és mindnyájan tudjuk, hogy egyszer csak mindenki, aki itt ül a teremben, befejezi a földi életét. A halál törvénye alatt vagyunk. De nem csak a halál törvénye alatt, a bűn törvénye alatt is. Már tegnap hallottunk erről, hogy a kicsi gyerektől kezdve a génjeinkben van. Kitörölhetetlenül. Fejünk búbjától a lábunk ujjáig bennünk van egy törvény, amire Pál fölkiált, ó, én nyomorult ember, ki szabadít ki ebből? Nincs kiút, emberek díszítgetik magukat, majd én megváltozom, hitegetik. Volt olyan barátom, aki még fóti lelkész koromban a szomszéd városból, Dunakesziből átjött karácsony szent napján. Épp készültem, el voltam én akkor nagyon foglalva. De ő annyira tele volt a hitnek az érdeklődésével. Berobbant, és leültünk beszélgetni. Azt mondja, te Tamás, még 3 dolgot elrendezek, ezt kellene valahogy még legyőzni, és akkor minden oké. Mondom, Béla, lesz 6. Nézett rám, hogy egy lelkész, ahelyett, hogy tapsolna, ahelyett lelombozza a lelkes embert. De azért mondtam neki, hogy melyik ez a 3. Azt mondja, hát a feleségemmel időnként nagyon összeszólalkozunk, de azt mondja, ez még a könnyebb. A nevelt fiam, azt mondja, ilyen pimasz alakot ott van, 20. évében egyszerűen kiállhatatlan is. A harmadik, hogy néha elkáromkodom magam a munkahelyen. Ezt a 3-at legyőzöm, rendben van. Nem gratulálok, Béla, de újra mondom, hogy lesz helyette 6. Ma már tudja a Béla, hogy nem úgy van az. Mert ugye az az ember is, aki vett egy szántóföldet. Igaz, hogy volt rajta 3 komolyabb szikla tömb, de hát olcsóban adták. És darukkal minden megoldották a kérdést. Csak arra nem számított, hogy mikor elkezdi ásni, akkor ott vannak a kövek. És mindenütt kopog az ásó. Na, azt mondta, összeszedem a barátaimat, és 2 ásónyomig kitisztítjuk az egészet. Hát nagy munka volt. Kitisztította. És azt mondja, most már kezdem a fákat ültetni, és mélyebbre ásott, megint koppan az ásó. Kiderült, hogy az egész kert alatt egy sziklatömb volt. Testvérem, ez az igazság. És tudjátok, hogy ez nagyon nagy örömhír. Hát gondoljátok el, hogyha nekünk kellene megjavulni. Az rettenetes. Hát mennyi energiát kellene állandóan, és azon gondolkoznánk, hogy elég, nem elég, mi lesz ebből az egészből. És az örömhír az, hogy ember, nem tudsz megjavulni, és mégsem dob el az Isten. Micsoda nagy hír. Hát a mi természetünk hasonlít a barba, papa, barba, mama, barba gyereke. Talán vannak az itt ülők közül, akiknek vagy a gyereke volt annyi idős, vagy ő maga, vagy az unokája, amikor ez a holland mesefilmsorozat, filmsorozat ment. Ugye, mikor a kulcsukon ment át a család, akkor ilyen vékonnyá váltak, barba trükk, barba, papa, mama, gyerek. Mikor a vízen, akkor egy ilyen kerek, gömbötszerű, és ez barba trükk, barba trükk. Hát a bennünk lévő nyavajatörés, amit így is lehet mondani, a bűn ilyen barba trükk szerint variálódik. Volt olyan ember, aki igen nagy dohányos volt, és nagy akaraterővel legyűrte. De attól kezdve előtte dohányos meg nem állt, jó, nincs akaratereje, minden. Azt mondták, bár szívná még a cigarettát, addig még kibírható volt ez az ember, de most mert nem szabadult, hanem átment más variációba ez a megkötözöttsége. Így vagyunk mi emberek, testvéreim, hogy rá kell döbbennünk, hogy menthetetlenek vagyunk. Hihetetlen örömhír ez. Hát mit kellene dolgozni a megjavulásért? És mennyien dolgoznak ezen a világon? Hát önmegváltásra épül az egész világ. Hogy ezt csináld így, ezt csináld úgy, szépen átalakítod. Ott voltak a farizeusok Jézus idejében. Hát azok olyan tisztes emberek voltak, élenjárók, de tényleg a polgári rend szerint utcahosszal vezettek a nép többi rétege előtt. És akkor mit mond Jézus? Ide figyeljetek! Az utcanők, meg a vámszedők megelőznek titeket az Isten országában, mert azok tudják, hogy nincs kiút. Ti pedig nem tudjátok, pedig a motivumaitok, amilyen gőgösek vagytok, kemény szívűek, ahogy lekezelitek, ahogy a motivumaink, testvére, finoman és úgy, hogy mi ránézünk a másikra, és azt mondjuk, hogy hozzá képest. De az Isten átvilágít, és egyszer csak knockout, ki vagyok ütve, nincs megoldás. Amíg rájött Pál apostol is. De mekkora örömhír, testvéreim, hogy azon a kereszten olyat végzett az Isten fia, hogy itt ülve a széken, a te életedben, ennek az ereje, a dünamisza, amit mond, hogy a kereszt számunkra Istennek ereje, olyan átalakulást tud végbevinni, nem teszel semmit. Nem mentetted meg a félvilágot, nem vezekeltél, nem vagdostad magad, hogy azért az Isten lássa, hogy mit akarsz. Ülsz a székeden. És egyszer csak fölragyog előtted, hogy 2000 évvel ezelőtt takarékba tette az Isten a te bűnbocsánatodat, áldott földi életedet és örök életedet. Az előző percben még ott vagy a bűneid alatt. A következő percben, amikor neked ez bejön, amikor te hitet nyertél, és el tudod fogadni. Az a csoda történik meg veled, ami velem 1960. augusztusában, 13-14 évesen, amikor lestük az olimpiai eredményeket, akkor volt a római olimpia, és ha már említettem Balczó Andrást, ő akkor kezdte, a negyedik lett azon az olimpián, és hogy figyeltük, kik a győztesek, tudnék mondani néhányat most is, mert előttem van. És akkor hangzott az az ige, már nem tudom, melyik nap tértem meg, bocsássanak meg a testvérek érte, hogy nem tudom megmondani. Ha nagyon néznénk ott, hogy melyik vasárnap, akkor valahogy összejönne. De délelőtt fölmegy édesapám a szószékre, augusztusi vasárnap a falunkban. Ott vannak a szunyókáló presbiterek, a többiek, én a karzaton, a 13-14 éves ifjú, hetediket végeztem, nyolcadik jött volna, és ott a karzaton magamba, ha nem kötött le az ige hirdetés, akkor futballmérkőzést közvetítettem, bocsássa meg az Isten. Nagyon benne voltam, mert én arra készültem, hogy Szepesi kimegy addigra, mire én jövök, és nem lelkipásztori gondolatok foglalkoztattak engem, hanem hogy majd futballspeaker leszek. Hát milyen jó, hogy azért Isten irgalmas volt, mert Szepesi még mindig üzemel, ha még csak a kis multidézésbe, de hát már lassan én is nyugdíjba megyek. No, de a lényeg, hogy ott ülök a karzaton, édesapám olvassa az igét, hogy én azért úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözöm, mint aki nem a levegőbe vág, és elkezdi az ige hirdetést, hogy zsúfolásig telve a római olimpiai stadion, 100 méteres síkfutáshoz készülnek a versenyzők, eldördül a rajtpisztoly, 1-2-3, a többi lemarad. És én csak figyeltem. Figyeltem, mert ő azonnal átkapcsolt az örökkévaló versenypályára. És nekem gyermekfejjel a legnagyobb problémám az volt, ma már meg tudom fogalmazni, akkor nem tudtam volna, de akkor is ez volt, hogy minden elmúlik. Minden, futballozunk. Vége. Pláne ha kikaptunk, meg összerugdostak bennünket, most minek örüljünk? Jön a mozi. Jó, még televízió, meg internet, sehol. És majd akkor. Aztán megint elmúlik, de minden elmúlik. Hát nincs semmi, amit ki lehetne úgy terjeszteni, hogy nincs vége. És akkor ő úgy beszélt erről az örökkévaló versenypályáról, hogy bennem megérett a vágy. Már régen foglalkoztattak ezek a kérdések, de minden összejött. Mint mikor születés előtt a szülési fájdalmak, vagy nyugtalanság az édesanyám. Én nem tudom milyen az, de úgy elképzelem, hogy hogy is van ez. És az Isten rendezése, hogy aznap délután, az udvaron sétálva, ezen gondolkodom, édesapám viszi a moslékos vödröt a disznóknak. Megszólít engem, nem nagyon szokott. Te fia, te nem szeretnél az örökké való versenypályára állni, amiről délelőtt szól? Édesapám, hát ezen gondolkozom, de hogyan? Komoly, letette a vödröt. Szegény disznók, várhat. Erre azt mondja, gyere, akkor imádkozzunk. Bemegyünk, leülünk a diványra. Azt mondja, majd én egy pár szóval imádkozom, aztán mondd el ezt. Te is az Úrnak. Imádkozott. Én is nagy izgalommal nyeltem nagyokat. De én is imádkoztam, hogy Úr Jézus, én szeretnék a tied lenni örökre. És bocsáss meg nekem, és fogadj el engem. Ott a divány sarkán vagy hol ülve, úgy keltem föl onnan, hogy átmentem a halálból az életre. Ezt én akkor nem tudtam megfogalmazni, de azt tudom, hogy én vittem a vödröt tovább. Értem, akkorát tettek, de akkorát át tudtam volna ölelni az egész világot. És amikor egy hét, két hét múlva kezdődött az iskola év, az volt a nagyon jó, hogy a focitársak, osztálytársak azt mondták, Tamás, mi van veled? Nyugodtabb vagy vidám? Valami van veled? Uram, észrevették. Egy ültőhelyünkbe a divány sarkán. Értjük ezt, testvéreim? Mit csináltam én ezért? Már a vödröt csak utána vittem. Még ha az lett volna, hogy szorgalmas gyerekként, édesapám, én viszem, az már csak hálából volt. Az égvilágon semmit. És az a kereszt. Ilyen erővel dolgozott egy fiatal ember, legényke, ifjú gyermek, vagy hogy fogalmazzunk, szívében, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. És az ő keresztjén visszajött az Isten országa, amit mi becsaptunk magunk mögött. Hát a bűneset történetében egy óriási kapubezárás volt. Nem az Isten csapta be a kaput, az ember csapta rá az Istenre a kaput. Valaki mondta nekem, te ide figyelj, ha én lennék az Isten, mint a hangyabolyt, úgy fölrúgnám ezt az egész mindenséget. Mondom, jaj, de jó, hogy nem te vagy az Isten, akkor már repülnék. Hát az Isten. Értjük. Nem fölrúgta a hangyabolyt, hanem ide küldte Jézust. Úgy tetszik nekem az a történet, egy Nobel-díjas skandináv író, aki nem ezért kapta a Nobel-díjat, én adtam volna neki ezért is. Leírta, hogy hogy néz ki az ember. Azt mondja, a pók a fa ágáról leereszkedik a bokorra, megszövi a hálót, aztán a kis 8 centis látásával levagdossa a fölösleges részeket. Utána bemegy középre, elvágja a fölfelé vívő szálat, hát már lejöttem, tiszta fölösleges, és ráborul a háló. Ennyi. Kicsit bővebben, meg szebben, ahogy leírta. Így nézünk ki. És azóta az ember feszegeti a hálót. Ó, összejött. Igen ám. Itt valami összejött, de a másik oldalon nem alakul. Egyszer csak kiderül, hogy én azt hittem, most már megvan a nagy fogás. Nem fog összejönni, mert ha a függőleges szálon feszült az egész, és úgy volt a helyén, a függőleges szál nélkül soha újjá nem építheti valaki az életét. Nézzük csak a harmadik képet. Ugye, hogy a másodikon eltűnt az Isten országa, eltűnt az Istennel való kapcsolat, a harmadikon föntről lefelé Istentől ide közénk jött az Isten országa. Mit mondott Jézus első mondatként? Betölt az idő. Elközelített hozzátok az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumnak. Térjetek vissza, gyertek! Mert csak a keresztnél lehet az Isten országába belépni. Nem lehet megkerülni, hogy majd én azért a jó cselekedeteimmel, én azért a magam odaáldozásával, a keresztnél van a takarék. A kereszt Isten országa kapuja. Eljutottunk odáig, hogy beléptünk. Ugye eljutottunk, jaj, de jó, ha igaz. De az ige üzenetbe eljutottunk. Az életbe is már eljutottunk, nagyon jó. Ha nem, testvéreim, ez a kapu áll, amin be lehet lépni. És utána mi lesz tovább? Ha beléptem, egy új élet kezdődik benne. Nem az a parancs, hogy javulj meg, ember, most már aztán embereld meg magad. Ha az Isten ekkorát tett, érted, akkor neked innen kezdve már úgy kell viselkedned. Nem. Ember, fogadd be azt a forrást, akit Isten a te életedbe ad, Jézust, a Szent Lélek által, és beköti a mennyet a te életedbe. Hogy mondja Pál apostol? Hogy a mi országunk, a mi állampolgárságunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És van neki egy másik állampolgársága, pedig kettő volt már addig is, zsidó és római is. De azt mondta, hogy a numero egy, ez az új. Onnan kapom az eligazítást. Ott van az én főnököm, uram, és itt élem a mindennapjaimat, de abból a forrásból, onnan értem meg, hogy mit tegyek, és onnan kapok hozzá erőt, kegyelmet, segítséget. Egy dolgom van, hogy Jézust el ne veszítse. Leírtam ebben a kis könyvben, azzal fejeztem be. Valaki segített is rá, mert egy nem hívő valaki, de aki úgy érdeklődött, és ilyen irodalmi dolgokkal is foglalkozott, mikor elküldtem neki, úgy részletekbe, hogy mondja meg az ő véleményét, hogy mit ért és mit nem. Azt írja, hogy nem értem a végét. Hogy ezt miért így, mert hogy megírtam neki e-mailben, hogy én ezt hogy gondolom. Hát azt mondja, így gondolja, miért nem azt írja le. Mondom, igaza van, úgyhogy azt írtam le. Ott van egy olyan példa, hogy egy férj és egy feleség utazik a vonaton. A feleség megváltja a jegyet, ugra-bugra, mindent intéz, ő a nagy intéző. De utána van annyi esze, hogy odaadja a férjének a jegyet, a kapukulcsot, a személyigazolványt, meg a pénztárcát, mert tudja, hogy egy nyugodt, stabil ember. Ülnek a vonaton, egyszer csak elmosolyodik a férj. Azt mondja a feleség, mit nevetsz? Hát, hogy milyen jó dolgod van. Neked csak egyre kell figyelned, hogy engem el ne veszíts a szemed előtt. Amíg én megvagyok, addig vonatjegy, kapukulcs, személyi, pénztár, minden megvan. Értjük? Ha Pál apostolra gondolunk, azt mondja, hogy amely életet pedig a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Ő nem csak ott, amikor nagy bajba volt, mert annál nagyobb pácba lenni, mint mikor ő ott a damaszkuszi úton. Rádöbbent arra, hogy ő azt üldözi, aki az Isten fia, az Isten nevébe. Hát most gondoljuk el ezt a slamasztikát. Rádöbben és kimondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. De utána ez a mondat oda került az élete fölé. Figyeljék meg a testvérek, akárhol nyitják ki a Bibliát. Nem kapjuk rajta Pál apostolt, hogy kilépett volna a transzparens alól. Neki is voltak azért bűnei, indulatai, dolgok, stb. De érvényes volt az egész új életére, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? Ha a tengerbe találjuk, hogy ott evickél, miért evickél ott? Mert az Úr küldetésében éppen hajótörés szenvedett. Ha a börtönben találjuk, ha éppen a sátorponyvát szövi, ez mind benne van ennek a mondatnak az erőterébe. És ugye milyen jó, ha a te új életed testvére, amit Jézusban kaptál. Ez alatt a transzparens alatt zajlik. Bárhol megállítják a fényképezőgépet, vagy a filmmenetet, ahol éppen elkap, éppen olyan helyzetben, hogy az Úr elképzelését cselekszed. Mert újra az Isten országában élsz. Abban az országban pedig egy irányítás van. Házaspárokat szoktam kérdezgetni, most már leszokom róla, mert zavarba hozom őket, mondom, és ki irányít majd a házasságukba? Néznek rám, hát ilyenről mi még nem beszélgettünk. De hát azért ez elég fontos, hát ha még egy autóba beülünk, ott is fontos, most ki ül ide a volánhoz, ki hova, hogyan néznek egymásra. Első körben nagyon jól megválaszolnak, azt mondják, hát majd együtt. Mondom, nagyszerű. Utána mondom, és hogyha az egyik ezt akar, a másik meg azt akar, megint néznek egymásra, hogy most én ugratom őket, vagy nem, hogy ilyen is van. Ugye szerelmesen azt hiszi valaki, mindig ugyanazt akarjuk. Azt mondják, még mindig eltalálják, hogy egyszer az egyik enged, máskor a másik. Na de nekem is van ám válaszom. Mondom, ugye páros napokon az egyik páratlan, a másik, akkor elnevetik magukat, mondom, én már lassan 40 éve gyakorlom a dolgot, de ez így nem jön össze. Akkor néznek rám, tágra nyílt szemmel, hogy tudok-e jobbat. Mondom, tudok, de nem a saját kútfejemből, az Isten igéjéből. ment. Az Isten igéje azt mondja, hogy az egyik is tegye le a maga akaratát, nem a másik lábai elé, egy hatalmas koppanás, jaj, de nagy megkönnyebbül. Az Úr elé. A másik is tegye le az akaratát, nem a másik lába elé, az Úr elé. És együtt is tegyék le az akaratukat az Úr elé. És kérdezzék meg, Uram, mit akarsz, hogy mint férj cselekedjen? Uram, mit akarsz, hogy mint feleség cselekedjen? Uram, mit akarsz, hogy mint házaspár cselekedjünk? Én mondom, gondolják meg, ha egy zenekarban a hegedűs, meg a nagybőgős azt játszik, amit ő akar. Hát az elég szép megoldás lesz. De ha megjön a karmester, és beint a hegedűsnek, meg a nagybőgősnek nem ugyanaz a partitúra, de kijön a szimfónia. Értjük? Ha egyszer elkezdünk hangolódni arra, hogy Uram, te mit akarsz, és a másik is, egyszer csak kiderül, hogy egészen másképp zenélünk, mint ahogy enélkül. És erről beszél a Biblia. Uralomváltás történik. Mert ha valaki átadta az életét az Úrnak, szöröstül, bőröstül, így szoktam mondani, Káténk szebben mondja, a heidelbergi Káté, hogy testestől, lelkestől, életemben, halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Aki és ott megvan drága vérével, minden bűnömért tökéletesen elegettet. Engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én üdvösségemre, boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, bizonyosságot ad a szívembe, és szív szerint hajlandóvá is készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hogy ezentúl a karmesterre figyelj. Én ezt másik példával úgy írtam le, meg úgy szoktam mondani, hogy olyan az életünk, mint egy telek házzal együtt. És ha Jézusnak átadja valaki az életét, egy új gazda megvette a telket, kifizette. Semmi nem változott abban a pillanatban, amikor átírják a telket, ugyanolyan, mint az előtt. De egy nagy különbség van. Az új gazda szabad kezet kap, hogy azt csinál azon a telken, amit akar. És ha az jó gazda, akkor két hónap múlva már észre lehet venni, hogy legalább a nagy gazakat kihúzta. Aztán neki kezd a kerítésnek, kéményt javítja, pókhálóz, és a többit két-három év múlva meg lehet nézni, hogy milyen különbség. Én gyönyörködöm testvéreim abban, hogy akik úgy igazán odaadják a szívüket az Úrnak. Fiatal családok ott nálunk is. Eltelik 3-4 év, egyszer csak még egy kis gyerek megjelenik a fedélzeten. Kellett a 3-4 év, mert ugye a fát is, ha elültetik, kell egy kis idő, amíg a termés. Rendre így van. A múltkor ott vagyok, veszem a palástot, hogy megyek az istentiszteletre, nem hallgatóztam én, de nyitva volt az ablak, és két ilyen fiatal pár beszélget, az egyik már vagy 10 éve indult, legalább a férj, de a feleség is nem sokkal utána, a másik kevesebb, és azt mondják, ti is eljutottatok oda, ti is, hogy mind, és hülelek, már kíváncsi voltam, hogy hova jutottak ezekkel. Hát kiderül, hogy arról tanakodnak, hogy a tizedjüket ők az Úr ügyére fordítják. Eltett 10 év, eltett 6 év, vagy de eljutottatok oda, igen, mert annyi bizalom, hit ébredt a szívükben, hogy ők nem fognak ráfizetni. Mert rájöttek, hogy mindenünk az Úré. Egy tolvonással ki tud venni, és be tud tenni. ajándékokat az Isten. De ehhez idő kell, mert amikor újszülött valaki, nagyon jó dolog, hogy kimondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, de utána úgy bukdácsol, mint a kicsi gyereke. Hát hányszor kell annak a gyereknek lépni, amíg biztos lesz a lépése? Hányszor nyúl, míg meg tud fogni valamit? Míg kimond szavakat? Hát az indulás, az újjászületés, egy új élet születése, amelyik olyan erős, hogy kétszer nem kell újjászületni. Mikor nekem azt mondja valaki, és akkor megint újjászülettem, mondom, álljunk meg itt, valami nem stimmel. Hát egy gyerek egyszer születik. Egy ember újjá is egyszer születik. Csak lehet, hogy annyira engedetlen, annyira tétova, annyira tudatlan, hogy mindent összekever. Attól még az a gyerek megvan. A gyerekeink is lehet, hogy ammaszatosak. Hogy ránézünk és nem ismerjük meg, hogy a miénk vagy a szomszédé. De attól még a gyerekünk, így van ez, hogy elindul egy új élet, és a nagy titok, hogy értsem, már nem én szentültem meg úgy, bár azt mondja a Biblia, hogy szent vagy, mert az Isten számára lefoglalt. De nem úgy, hogy innen kezdve angyal száll ide-oda. Hamarosan kiderül, hogy az angyal szárnyak alatt azért átüt a régi természet. És azt mondja, hogy ez a hívő, hát úgy veszekszik. Hát ez olyan fukar, olyan inos. Ez a hívő, hát sajnos, az a hívő. Csak az engedetlen, csak a régi életébe visszazuhant hívő. Hát ha észhez tér, akkor kérjen bocsánatot, és induljon el újra. Ha százszor induljon el, százszor. És hatalmas az Isten, hogy viszi tovább. Nem úgy van, hogy nem lesz tovább lépés, testvérem. Ő elhiszi rólad. Te lehet, hogy nem hiszed el magadról. Ő elhiszi, hogy a te életed tovább fog épülni, megerősödik és gyümölcs termővé válik. És ha ő ezt elhiszi, akkor nem magadnak higgy, hanem ő neki. És fogadj szót. Úgy, ahogy szót fogadtál, mert eljöttél az alkalmakra. És megtöltődött a tartály. És hiszem, hogy nem csak én megyek másként haza, hanem a testvérek is másként mennek tovább az úton. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Amit meg még el kellett volna mondani, azt majd elmondatja az Isten a Biblián át, a lelkipásztorokon keresztül folyamatosan, mert ő testre szabja, személyre. Nem véletlen az, hogy most én állok itt, máskor más áll itt. Figyeljük, mert a hívő életünk is őtől lefügg, nem csak az új születésünk, végig az úton, attól a kapcsolattól függ. Mennyire maradok benne, akkor nem bír úgy a bűn én bele. Ha magamra maradok, egyszer csak alatta vagyok. Vissza hozzá. Áldja meg Isten a testvéreket, hogy éljék át. Új életet kaptunk Krisztusban, ha megragadtuk. És ő ennek az életnek a fedezete. Maradjatok én bennem, én ti bennetek. Aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azaz körülbelül annyit ér. Nulla áthúzat. Csöndesedjünk el imádságra. Mennyei Atyánk, köszönjük neked Jézust. Az egész Szentírás róla szól, a te nagy megoldásodról, és köszönjük, ha már a szívünk és a szánk is róla szólhat. Magunkat sokszor szégyeljük, add, hogy téged ne szégyeljünk, Urunk. Ebben a világban is, hiszen senki más nem tudja a mieinket, szomszédainkat, barátainkat, a város népét, fiatalt, idős megváltani, egyedül te. És köszönjük, hogy áll a te kereszted elmúlás és rom felett, és újra fölemeled a gyermekeidet, és viszed tovább egészen a célig. Légy áldott érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, följebb, mint sem, hogy kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, örökön örökké. Amen. Isten áldja meg a testvéreket, és a kiskönyvet még egyszer fölmutatom, nem hiszem, hogy annyira rá vagyok csavarodva, csak más megoldást most nem tudok arra, hogy azt mondjam. Ha valakinek menet közben alkalmas eszköz, egy a sok közül, akkor a lelki pásztoroknak szóljon, mert úgy látom, hogy olyan jó barátságban vannak, hogyha egyikük jelez nekem, én tudok ebből még példányt küldeni, a kijáratnál még lehet magunkhoz venni, ha valaki szeretne így is missziózni, hogy viszi tovább. De ennél sokkal fontosabb, hogy a szívünkkel, életünkkel maradjunk Jézusban. És akkor kiderül, hogy ti is eljutottatok, mi is arra, nem a tizedre gondolok, hanem arra, hogy Jézus Krisztusban gyümölcs termő életet tudjunk élni. Még vén korban is. Hát még fiatal. Úgy legyen.
Thank you. sokkal nagyobb családjának és a gyermekei családjába, és vele születettem 22 éves koromban. Hálás voltam és vagyok a hívő szüleimért, azért a családért, ahol nevelkedhettem, keresztény légkörben, ahol keresztény erkölcsöt, keresztény értékeket tanulhattam. Ennek ellenére megdöbbentő volt számomra, amikor fiatalként egy evangelizáción vettem részt, abban az időben ez nem volt mindennapos dolog, és ezen az evangelizáció ilyen kérdéseket hallottam, hogy különösen a fiatalok felé irányítva, hogy megtértél-e, van-e üdvösséged, van-e új életed. És ez igen felkavart ez a kérdés testvéreimmel. Együtt sokat beszélgettünk róla, éjszakába menően, minek kellene nekünk megtérni, mi vagyunk a gyülekezet titusárának a magja, amúgy is gyerekkorunktól kezdve Biblia ott van a családban, imádkozunk és énekeljük. Hát hogy jöhet a kérdés hozzánk, hogy nekünk kelljen megtérni. És nyilván veled egy darabig ez a kérdés az életünkben, foglalkoztunk vele, és hamarosan bekövetkezett egy megálló esemény, édesapám hirtelen halála. 16 és 22 év között voltunk, akkor öten otthon, mint aludtunk. Ez az esemény újra egy nagy megállás volt az életünkben, vagy az első komolyabb megállás igazán, amikor a kérdés tovább folytatta bennünk ez az élet esemény. Hogy is vagyunk akkor az élettel, az örök élettel, az üdvösséggel? Hála érte, hogy azt tudhattuk és láthattuk, hogy édesapánkat az utolsó két évben felkészítette a hazamenetelre az Úr, és ezért tulajdonképpen mi nagyon nyugodtak és boldogok voltunk ezelőtt. És aztán az életünkre addig is már odafigyelő testvérek, akik imádkoztak értünk, már korábban is, most még dutkóban tették ugyanezt, és mellénk álltak, elsegítettek bennünket csendességre. Azon a nyáron édesapám halála után vehettünk részt először ilyen ifjúsági csendességet, ahol aztán a kérdéseinkre válaszokat kaphattunk, foglalkozhattunk még inkább tovább intenzív igei légkörbe ezekkel a nyitott kérdésekkel. És én is úgy jöhettem el a csendességről, hogy bűnlátásra jutottam angyalszárnyak helyett, és bűnbocsánatot nyerhettem a kereszt alatt. És amíg addig az életemben olyan volt csupán, hogy ismertem az Úr Jézus, tudtam róla, hiszen nagyon sokat hallottam róla, onnantól kezdve nem egyszerűen ismeret volt, hanem érhetett az én életemben. Mert befogadtam az életembe, benyitam az életembe, ő befogadott engem. Már nem csak tudtunk egymásról, hanem szabad volt vele élni. Vele elkezdeni egy új életet. És ahogy arról itt hallottunk az igehirdetésben, ő komolyan veszett, hogy újabb kezd az én életemmel, ha illetve rábíztat az életemet, és beleszólt az én életembe. Az első rendezni való, amit ő úgy talált, hogy rendezni kell az életemben, és csak ezt az eseményt szeretném igazán elmesélni, az a foglalkozásom, a hivatásomnak a területe volt. Én akkor főiskolás voltam, amikor édesapám meghalt, 30 éves, és utána nyáron történt mindaz, hogy én az életemet elindíthattam egy új úton Isten kezéletére. És amikor elvégeztem a főiskolát, két évet tanítottam. A második év második felében állított meg ismét nagyon komolyan engem az Úr, nem terhelve egy bűnömet, amit tulajdonképpen a végzős, a főiskola utolsó évében végzősként követtem el. Ugyanis az volt a szokás, hogy a kimenő negyedéves hallgatókat egy minősítéssel, egy jelentéssel látták el. És hát egy kedves fiatal tanárom volt, aki jó szándékkal egy nagyon szép dicséretes véleményt írt róla, a minősítést, hogy négyszer legyen, oda tette az ötös mellé csillagként azt egymás után került elő azonnal Péter tagadásának a története, amikor az Úr Jézus háromszor tagadja meg. Kellett komolyan szó, komolyan isteni szó. Egészen egyértelmű volt számomra, hogy Isten az én gyávaságomon valóban bűnként és tagadásként tartja számba. És olyan jó volt, hogy tudtam azt is, hogy Péter életében is folytatása volt mindjárt. Szabad volt neki könnyeknek fakadni az Úr Jézus szemét látva a vele való találkozásban, tehát szemmel nézhettek is a Jézusért. És én is ezt tehettem, megláthattam, és odaállhattam az ő színe elé, hogy segíts most akkor rendezünk, ha rendezünk el. És aztán következett a nyár, megint a rendesség, az én gondommal együtt részt vehettem ezen, de én már akkor tudtam, hogy itt is a lépéseket kell venni, és amit ő bűnnek minősített, az nem maradt minősített, az nem maradt az benne az én életemben, rendetlenségként ő nem tud vele együtt élni. Elkezdte a takarítást az én életemben. Megértettem, hogy a rendezés is most az én feladatom. Én továbbra is a gyáva emberkkel voltam. Hát azt a módot láttam, hogy Jukai ezt megírom levélben, őszintén, és elküldöm oda a művelődési osztályát, hogy ez a mondat bizony nem igaz róla. És ezt meg is tettem, és augusztus folyamán ez a levél elment a művelődési osztályát. Aztán láttam, hogy mi lesz a folytatása. Lehet, hogy személykosságba kerül, ha az Úristen azt akarja, hogy én tovább is pedagógus maradjak, ha nem, akkor másképp folytatódik. És hamarosan jött a hívás, hogy ugyan menjen a személyesen is egy beszélgetésre. Ettől megint csak a torkomba dobogott a szívem, gyáva emberként ilyen nagyságok elé bemenni és szint hallani, ez komoly hát próbát jelentett a számomra. És amikor ezt a levelet megkaptam, nem sokkal utána olvastam Istennek azt a bátorító igényét, amit az evangéliumokkal találjuk, és én most Márk evangéliumából hagyd olvassam föl. Helytartók és királyok elé állítanak, nekem ők helytartók és királyoknak számítottak. Bizonyságul, előbb azonban minden nélkülök hirdetik el az evangéliumot, amikor elvisznek és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem amit adatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem kimondjátok, akik beszéltek velem a Szentlélek. És én abban a percben egy nagy békességet kaptam, és onnantól kezdve nem fogalmaztam sem kérdést, feltehetett teendő kérdés esetek, amit majd kaphatok, sem válasz. Egészen megnyughattam abban, hogy megoldom nektek abban az órában. És minden így is történt, és úgy élhetem át azt az órát, hogy nem kellett, hogy a szívem kiugorjon a torkomon, és nagy börtben legyen, hanem végig beszélgethettem úgy, hogy ez a nyugalomból váltam. Szeptember második hetében már nem voltam, hagyomaték a fizika szakos általános iskolai tanár, befejeztem ezt a pályafutásomat, és én nagy békességgel és nagy örömmel álltam annak elé, hogy most munkanélkül vagyok otthon, ami abban az időben, ugye nem azt jelentette, mint ma. Életem legboldogabb szakasza következett abban a 3-4 hónapban. Megértettem, hogy eddig az én kezemben volt az életem és az üdvözletem. Istennek meg kellett állítani. Most valami újat akar velem kezdeni, valami tőle való következhet az én életemben. És ez volt a fő foglalkozásom akkor, hogy ő előtte állhattam, imádságban, őszinte szívvel, nyitottan, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. És ő elkezdett vezetni, és ennek a részletei már nem kérdem bele az én bizonyság tételem idejébe, erről csak annyit hadd mondjak, hogy nagyon komolyan, nagyon valóságosan vette kezébe az életemet, és vezetett el arra a feladatra, ahol én látni szeretett volna, és néhány hónapban a keretett szolgálatba léphettem be a következő januárjába az élő gyermekeknek, akkor lett. és biztos át fog segíteni a nehézségeken is, és ez mindig így is történt, és tulajdonképpen visszatekintve mindig hálás és boldog voltam, hogy ő akkor volt, leállította a magam választotta utat, és elindított egy új utat. Sok mindent mondhatnék még ezzel kapcsolatban az életem folytatásáról, hogy nem engedett leragadni ennek a földnek a dolgaihoz, a szolgálathoz sem hozzákötődni, hogy vezetek mindig tovább, és én ezeket mindig nagy hálával éltem át, hogy nem kellett a saját kezembe lenni az életemnek. Talán nagy befejezésünk, hogy amikor az aktív éveim vége felé közeledtem, akkor elkezdett velem beszélni a nyugdíjas koromról is, különösen, mintha sokat voltam idősek között, és ott tanultam, hogy készülni kell az idős korra, mert sokakat nagyon váratlanul ért. Akkor ez is imádság téma is volt az életemben, és ő is kedvébe vette, és szívemre helyezte egyre inkább az örömhír továbbadásának az üzenetét, és a lelki gondozásban való részvételt. Már addig is belevont, de onnantól kezdve sokkal inkább ezt helyezte a szívemre, és tulajdonképpen erre is gyáva lennék kiállni, akár az örömhír továbbadni, akár egy-egy testvérrel beszélgetni, de erre is tőle kaptam meg a biztatást, és ezzel az igével szeretném tulajdonképpen befejezni. Pál apostol írja a korintusiaknak, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és innen új jött létre. Így volt ez az én életemben, és a réginek vége volt, és új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és megmutatta a békéltetés szolgálatát, később így folytatja, nem vissza a békéltetés szolgálatát. Megbékéltetett először engem önmagával, utána rám vissza a békéltetés szolgálatát. Hogy ne vinném tovább boldogan az örömhírt, hogy másoké is lehessen ez a csodálatos békesség Istennek. Ezt kívánom a testvérek számára is, hogy ha még nem békéltek meg, akkor övégyelhesse valamennyi ez a békesség, és akik már megbékéltek, így boldogan tovább ennek az örömhírt. Köszönöm.
Kedveseim, minden elmúlik. Az evangelizációs sorozat is. De Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten sok mindent elkészített nekünk ezekben a napokban. Legyen hálás mindegyikünk szíveért. Az Úr őrizze, áldja még Tamás testvérünket, szeretettel köszöntjük. Gyulikát is, a gyermekeket is, az ottani gyülekezetet is. Hála a bizonság tételét, amelyben annyira személyesen hallhattuk. Mit jelent az új élet Jézus Krisztussal? Hogyan tovább? Ha elszorul a szívünk, ha ebben a szívszorulásban benne van az is, hogy félek önmagamtól. Ő az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösség. Így lehet tovább. Ő az Isten. Mindig az marad. Néhány információt is hadd fűzzek még az eddigi szavakhoz. Az esték hangfelvételei másnap már visszahallgathatók az interneten, a Mirtelei Evangélikus Gyülekezetnek a honlapjáról, philadelphia.lutheran.hu, ez a cím a honlapnak. Garai András testvérünk is föl fogja tölteni majd a honlapjára a hangfelvételeket, amikor visszaérkezik a Biblia tanulmányozó órából, hétről reménység szerint, hiszen vannak, akik az ő honlapján keresik a hangfelvételeket. Előre tekinthetünk, és imádkozhatunk is, és készülhetünk azokra az alkalmakra, amely Isten készíthet el, hogy igazán az ő kegyelmének és a Krisztusban való közösségnek az alkalmai legyenek. Reformáció ünnepén, október 31-én, este 6 órai kezdettel az evangélikus nagy templomban lesz a közös protestáns reformáció ünnepség. Már most is, ha kihogassunk erre. November 21-én lesz reménységgel mondjuk a legközelebbi Allianz ima közösségi alkalom a Színház utcában, a metodista imateremben, és az már délután 5 órai kezdett el. Az álló életünket is hadd jelezzem előre, Ó Sion ébredj! Ez a folytatás, amit Isten akar mindenkinek. Ezen az estén is elbúcsúzunk majd készfogással a jelenlévőkről, Vég Tamási lelki pásztor testvérrel. Ő indulni is készül ezen az estén haza, holnap már családi feladatok utat várják. A lelkész testvérek most is itt vannak, meg lehet keresni őket kérdéssel, kéréssel, akik beszélgetni szeretnék. Az áldásvételénkhez álljunk el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Yeah.
Testvérek, öregszem, elfelejtettem valamit még említeni. Az Európa Rádió stúdiójában ma egy riportfelvétel történt Vég Tamás lelkipásztor testvérrel, hogy mikor fogják közvetíteni, még nem tudjuk, de mindenki figyelje, aki csak teheti. Isten velünk, viszontlátás!